Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk! Továbbra is a Millás reggeli a stúdióban változatlanul, Kántor Endre.
És Ács Gábor.
És itt vannak a hallgatók, hát néhány üzenet még gyorsan, rengeteg érkezett természetesen a visszaváltós helyzettel kapcsolatosan. Például az önkiszolgálók kasszáknál sok helyen nem használható a visszaváltásért kapott kupon. Az Osánban ezt megoldották már. Erről csak azt hallottuk, nem megerősített információ, hogy az önkiszolgálóval azért nem, mert hogy egy többször használhatós. Tehát,
igen.
Ha elveszik, akkor nem tudod többször beolvasni, de ha nem veszik
tudom, hogy
el,
informatikailag megvan ott, hogy lenullázza rögtön a kupont, és már használhatatlanná váljon.
Tehát, ugye, még azt sem sikerült megugrani, hogy az Aldiban ugyanaz az Aldi, egyik pénztáros, nem tudom beszámítani, fizetek kártyával, most a végén kaptam 200 forint készpénzt, a másik szerint meg simán be lehet és beszámította. Tehát még egy üzleten belül...
Recseg, ropog a rendszer.
Még ez sem egyértelmű, hogy hogy működik. Azt mondja, ezt megválaszoltuk, azt mondja... Hát a gazdaságos áruházban a pénztárgrépet 50-re programozták, a visszaváltót 25-re. Ügyes, írja Simon. Hát ez nem furcsa, de ha így van, akkor azt nyilván majd kijavítják. Én legyek türelmes. Nem kellett volna a Mohunak megvárnia és türelmesnek lennie, hogy működjön a rendszer. Azt mondja, lehetett volna régiónként bevezetni egy másik hallgató szerint. A fő gond a sikerorientált kommunikáció volt, klasszikus idézve, szerénység, elvtársa, szerénység. Írja. Még egy jó hallgató. Romát úrják azóta a kukákat, az emberek a palackokért már az utcán, egyik mellékhatás, írja a hallgató. Többen azt kifogásolják, hogy hát igen, itt kell átállnunk logisztikába, hogy nem lehet összetaposni, és innentől sokkal több helyet foglalt, tehát ezt máshogy kell megoldani. Ez valóban így van. Kisboltos dolog, arra válaszolt a szakértő. Aztán ez egy érdekes kérdés, hogy észrevettétek, hogy annyiba került eddig, mint úgyhogy kifizetted a palackot, mint most a betétdíjjal. Kérdés az, hogy ha utána ugyanúgy összegyűjtötték, elvitték és bezúzták, most meg a gép bezúz, akkor nem ugyanúgy jogattunk-e ki. Ha jól tudom, de javítsatok ki, kedves hallgatók, avval nagy különbség, hogy a begyűjtési arány sokkal magasabb az új rendszerben a mostaniban, tehát sokkal kevesebbet szemetelünk, sokkal kevesebb marad kint a természetben. Azért ez egy nagyon fontos különbség. Az a baj a Mohuval, hogy más állami szereplőktől nap mint nap látjuk, hogyha akarnak, akkor bármit meg tudnak csinálni azonnal, hogyha a Mohu nem tudja 7 hónap alatt, akkor nem is igazán akarja. Szerintünk ez azért nem így van, és azért nem váltom vissza, legyen 50, hogy nem azért hogy legyen 50 forintom, hanem azért, hogy a MOL-nak legyen kevesebb. De a pozitívat is szeretném elolvasni, mert akkor csak emlékezetből, hogy a hulladékudvar évek óta nem működött, és mióta egy a Mohuhoz került, azóta ez rendben és tisztán működik, tehát vannak pozitív hatások is, tegyük hozzá, ezt is ilyen üzenet is érkezett.
Na de akkor nézzük, hogy mivel szolgálhatunk.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Benne pedig, ahogy megszokhattátok, Katona Csaba történész, most éppen telefonon jelentkezik. Szevasz Csaba, jó reggelt!
Megmutatok, jó reggelt kívánok!
Na hát mindenféle jó témával rukkoltál elő, de én azt mondtam neked, hogy menjünk már vissza inkább Ludovico Sforzáig, Milánó hercegéig, aki annak idején 1494 környékén megbízta Leonardo da Vincit azzal a feladattal, hogy fesse már meg a Jézus keresztre feszítése előtti utolsó vacsora történetét a milánói Santa Maria delle Grazie domonkos kolostor számára. Ezt el is fogadta Busás díj ellenében Leonardo da Vinci, és 1495 és 98 között 3 év alatt elkészítette azt a falfestményt, ami hirtelen bekerült a újra a, hát hogy is mondjam, csatározásoknak a központi eleme lett az olimpia megnyitó ünnepsége kapcsán. Persze, mint kiderült, nem teljesen helyesen került bele, de mindenki rettenetesen, és nagyon sok konzervatív és ortodox keresztény szervezet is rettenetesen megsértve érezte magát, hogy ezt borzasztóan kifigurázták a párizsi olimpia megnyitó ünnepségén. Hát ennek annyi aspektusa van ennek a témának, és történelmileg is érdekes, hogy gondoltam, ezt beszéljük meg.
Ez egy nagyon jó téma, úgyhogy nyugodtan vagyok is elő, mert tágabbról, illetve közelebbről is meg lehet közelíteni, hiszen ez feszegeti a művészeti szabadság határait, feszegeti a véleménynyilvánítás határait, megjelenében bizonyos értelemben a jó értelemben vett konzervativizmus és a rossz értelemben vett fundamentalizmus, de azért ne gondoljuk azt, hogy valami olyan dolog történt, ami eddig a világban soha. Azt gondolom, hogy aki rendelkezik egy minimális műveltséggel, az utolsó vacsorának már számos parafrázisát láttam, most majdnem azt mondtam, hogy átiratát, de ugye nem átirat, hanem nagyon sokféle módon igyekeztek ezt a valóban ikonná vált festményt megjeleníteni. Például maguk a franciák is, én láttam olyan verziótól Asterix, Obelix, Magico Turmix és a többiek igen, lakomáznak hasonló módon.
Vagy ne felejtsük el, hogy a Franciaországban egyszerűen divatos az, hogy különböző munkahelyeken az alkalmazottakat örökítik meg ilyen falfreskókkal, többek között például az utolsó vacsorával, de én olyat is láttam, amikor Rubenszi mesztelenségben pompázott ott főorvos, professzor és az összes ápolónő.
Attól függ természetesen, hogy az ápolónőkre hogyan gondolunk, vagy az orvosokra. Ez ugye nézőpont kérdése, hogy tetszik-e vagy nem, de azt gondolom, hogy ez mégiscsak a humor, és a francia polgári humor, ez bőségesen benne van. Ugye abban a polgári humorban, amelyik jóval szélesebbre állította a váltót, már olyan értelemben, hogy a humor, mint olyan, az túlmutathatott a korábbi tabukom. Ez ugye régebben nem így volt. És nagyon sajátos módon lehet látni azt a fajta kettősséget, hogyha valahol nem állítanak határt a művészeti szabadság vagy a gondolatnyilvánítás szabadsága elé, akkor nagyon könnyen előfordulhat olyan, hogy bizonyos elemek bántólag hatnak társadalmi csoportokra, vallási csoportokra, emberekre, konkrét személyekre. Minden egyéb esetben viszont azt láthatjuk, hogy ahol ezeket a határokat nagyon erősen megszabják, ott az adott állam vagy adott közösség az nem feltétlen a szabadság irányába mocorog. Tehát induljunk ki ebből a klasszikus tiltsák be dologból, és hogyha úgy tesszük fel a kérdés, hogy mi a jobb, esetlegesen portalan szabadság sérelmekkel, vagy pedig az, hogy az állam foghatja magát, és kirakhat különféle tilalomfákat, nyilván az ember még akkor is, ha esetleg személyesen érintett az előbbiben, akkor az előbbit fogja támogatni. Ez kicsit olyan, mint amit Winston Churchill mondott állítólag a tömegdemokráciáról, hogy nem jó, de még nem találta ki jobbat. Tehát, hogy van annak hátránya, mint mindennek, tökéletes rendszer nem létezik, nincs tökéletes ember ugyanis, de még mindig az a szerencsésebb, mint hogyha korlátlanul felhatalmazunk valakit arra, hogy azt csináljon, amit akar. És hát, ha megnézzük annak a múltját, hogy volt erre példa, vagy valami hasonlóra, akkor vegyük elő két kiváló költőnket, két olyan költőt, aki ma megkerülhetetlen része egyébként nagyon helyesen a magyar nemzeti kánonnak. Ez József Attila és Radnóti Miklós. Nem gondolnám azt, hogy bármelyikük ellen lehetne a költészetük ellen kifogás, hiszen hát két tényleg most már klasszikussá érett páratlan zseniről beszélünk, ráadásul tragikus életútról. Hát a két háború között mindkettőjüket perelték a verseik miatt, tehát egy művészeti alkotás miatt. És magát József Attilát egyébként összesen négyszer, 1923-ban, amikor megjelent a László Krisztus című verse, akkor eljárást indítottak ellene sajtó útján elkövetett istengyalázás vádjával. Aztán még további három pere volt, 1934-ben pedig Radnóti Miklós futott bele, kérem szépen, a vétség és vallás, a szemérem elleni vétség és vallás elleni kihágás 1931 az Újmódi Pásztorok című kötete miatt. Újmódi Pásztorok éneke című kötete miatt. Na most gondoljuk végig, hogy a mai világban hogyan hatna, ha mondjuk két hasonló kvalitású költőt ilyesmi váddal odarángatnánk a bíróságok elé. Valószínűleg az európai kultúra, a hosszas fejlődéssel kialakult európai kultúra, aminek talán három alappillére között lehet említeni, ugye egyrészt a latinos, görögös, ókori műveltséget, másrészt természetesen a kereszténységet, harmadrészt pedig a francia polgári forradalomból kialakult attitűdöt, ebből az ötvözetből rakódott össze a mai európai kultúra. Majd az el tudná elfogadni, hogy költőket a vádlottak padjára citálnak. És azt gondolom, hogy nem. Tegyük rögtön hozzá, hogy Ezek a perek úgy értek véget, hogy végsősorban a magyar királyi kúria, tehát a legfelsőbb jogfórum mondta ki az ítéletet, ami aztán vagy felmentéssel ért véget, vagy pedig jóvá hagyta az ítéletet, de azokat felfüggesztette. Tehát a költők igazából nem kerültek be a börtönbe. De azért mégiscsak megviselte őket ez a dolog, teljesen érthető módon. Radnóti egyébként Főtárgyalás című versébe ezt írta: nem észlelhetett enyhítő körülmény, s két versem 8 napot nyomott, fölállva hallgattam, tudták, kitől születtem, hol és mikor, ismertük egymást, és hogy kimentek, mégse köszöntek. Ez tehát mutatja azt, hogy mivel jár, ha művészi szabadságot megpróbáljuk állami szinten korlátozni. Ugyanakkor lehetetlen elvitatni, hogy természetesen az a fajta szabadság, ez azzal is járhat, hogy sérelem ér embereket. Ugye amikor arról beszélünk, hogy mondjuk a vallási jelképekkel vagy hasonlókkal üznek tréfát, ez kétségkívül része a polgári államnak. Ugyanakkor azonban egy mélyen hívő ember számára ez tényleg okozhat olyan fájdalmat, amit talán nem hívő el sem tud képzelni. Tehát itt van az a pont, amikor morális, meg etikai, meg emberi szempontból mérlegelni kell, ugyanakkor azonban azt gondolom, és ezt megerősítem, a tiltás az nem vezet jóra semmilyen körülmények között.
És tegyük hozzá, Csaba, hogy nagyon fontos persze természetesen, hogy volt egy, most elterjedt nagyon, ugye, hogy ha nem is az utolsó vacsorát használták fel ott ihletnek, hanem ugye Jan Harmens van Billiard által festett Tétis és Péleusz házasságát ünneplik az Olympus istenei című képet. Én azért maradok annál a véleményemnél, hogy aki az európai kultúrkört és ráadásul egy annyira dúsan, sűrű, rétegzett szimbolikával mutatkozó ünnepsége, mint amilyen a párizsi olimpia megnyitó volt, ott azért sok minden volt egyszerre. És amikor egy fehér asztalt mutatnak, amit az egyik oldalról ülnek körbe, ugye Leonardo festményében pont ez volt az egy érdekes, hogy átrendezte a figurákat, és nem két oldalán ültek az asztalnak, csak az egyik oldalán. Elvileg ugye azt mondták, hogy ez vagy a mozi őse, ugye a harmadik tehát a nézői pontot megmutatta az embereknek, tehát hogy megjelent ez a kép is szerintem. De természetesen megjelent a másik, Jan Harmens van Billiard kép is, viszont amikor megfestette Leonardo ezt a festményt, akkor és utána világszerte a keresztények megdöbbenését váltotta ki, mert elég botrányosra sikeredett önmaga a kép akkor is. Tehát ez is egy érdekes aspektus, amiben nem gondolunk bele.
Hát ugye hányszor fordul elő az, hogy amit megszoktunk, amit elfogadtunk, amit kanonizáltak, azt tekintjük alapvetőnek, természetesnek, és abban a pillanatban, hogy ezt valaki máshogy, másféle módon ábrázolja, akkor fölsikoltunk, hogy Istenem, mit dalázunk itt meg. Ugye hát a Leonardo fia alkotás elég régi már ahhoz, és elég régen belégett annyira tényleg minden európai kultúrembernek a retinájába ez a látvány, hogy rögtön fölismerje. Más kérdés, hogy természetesen ki kellett vívni ezt a rangot, tehát ez nem úgy született, hogy megalkotta Leonardo, és mindenki fölkiáltott, hogy Istenem, micsoda munka, hanem valóban viták, övezték. Az egyébként, hogy ez a motívum, tehát az utolsó vacsora motívum megjelenik ebben a ünnepség sorozatban, én azt gondolom, hogy ez tényleg így van. Nem feltételezem a szervezőkről, hogy összerakván azt a nagyon bonyolult koreográfiát nem jutott az eszükbe, de hát pontosan az volt a lényege ennek az egész megnyitó sorozatnak, hogy volt egy dinamikája, ugye folyamatosan mozgás volt minden szereplő, saját, ez teljesen normális egy olimpiai megnyitó, nem kimerevített képekkel, nem statikus dolgokkal gondolkodunk. Például az, amit az előbb mondtam, hogy a európai kultúrának épp úgy szilárd pillére bázis a cölöpe, az ókori kultúra, mint a kereszténység, függetlenül attól kihívő vagy nem, hiszen ennyi év alatt formálta a mi kultúránkat, és például a Biblia ismerete azt gondolom, hogy művelt ember számára alapvető, akár hívő, akár nem. És még hosszan sorolhatnám, nyilván ez is fölvillant benne.
Fölvillant egymás után sok minden, és persze természetesen főleg ugye a Dionysos ünnep, a Bacchus Dionysos és a bakkanáliák felvillannak egymás után, tehát nagyon rétegzett volt a dolog, ahogy összerakták ugye a hagyományt az újjal és az új gondolatokkal. Például megjelent nagyon sokszor ez a barokk udvarok, párizsi kastélykertek átalakítva gördeszka pályává vagy BMX pályává, az öltözés az embereknek tényleg ilyen barokk festményekről ismert öltözékek, de átalakítva ilyen sportruházattá, a hátukon a különböző lajosokkal, a királyokkal, szóval, vagy ott van ugye Marie Antoinette, aki levágott fejjel énekel az ablakból, és akkor egyszer csak a Gojira metalzenekar szólal meg, tehát hogy a hagyomány és az új egymás mellé téve alkot valami olyan egységet, amiből egy új dolog lesz, és így fejlődünk tovább.
Így van, egy dinamikus egységet alkot, ami azt mutatja, hogy a múltunkat mi most így a 21. században így látjuk, így értelmezzük, de egyszerűen majd valaki minket is másképp fog értelmezni. És ha ez nincs meg, akkor az gyakorlatilag a gondolkodás hiányát jelenti. Hát hozzak föl két másik példát, hogy milyen az, amikor valaki túlzottan belemerevedik egy álláspontba, és lehet, hogy még akkor is azt lát bele, amit nem kellene belelátni. Ugye ez iskola példa volt a erre most ez az ünnepség is. Kétségkívül azt gondolom, hogy jóval ismertebb a Leonardo féle festmény, mint bármelyik más, tehát könnyű belelátni, mert ugye mindenki a gondolkodása a saját tudásából, műveltségéből táplálkozik. Ugyanakkor azonban, ha valaki megnézte, azért ezt a műsor részt azért eléggé dominánsan jelent meg a Dionysoszi elem.
Abszolút.
És hát, hogyha oda utalunk vissza, hogy az ókorból indultak az olimpiák az ókori görögöktől, akkor azért ha az emberben nincs egy ódak paranója, azért mégis csak beugrik az, hogy hát akárhogy ragozzuk, itt azért Dionysoszról van szó, meg az ókori görögökről. De tegyük rögtön hozzá még egy dolgot, ami azt gondolom, hogy fontos. Ez pedig a következő, hogy amennyiben megpróbáljuk a dolgokat túlzottan a mi szempontunkból nézni, tévútra megyünk. Van erre egy iskola példa, Brusznyai Árpád, a Koholt vádakkal kivégzett kiváló veszprémi 56-os forradalmár szobra, ezt Melukkó Miklós alkotta meg, és egy Radnóti Miklós idézetet helyezett el rajta, nevezetesen nem tudhatomból, és konkrétan a félnek itt költők is büntelen, és csehszopókikben megnő az értelem, de a csehszopókat átírt a csecsemőkre. És akkor az ember fölteszi a kérdést, mint hogy feltették a művésznek is, hogy ezt mégis hogy. És mondta, hogy hát az a helyzet, hogy így emlékezett, meg a himnusz is énekeljük hozrával, meg hozrával, és végsősorban úgy ítélte meg, hogy ez így jobban hangzik, mint a csehszopók. És akkor fölmerült, hogy hát vajon miért, mert frivol képzettársítást lehet mellé rakni. És erre valaki fölvetette, hogy hát amióta az Radnóti megírta ezt a verset, eddig még senkinek nem jutott az eszébe, mert ez annyira gyönyörű vers.
Igen.
Hogy ebben az baj van.
Még egy dolgot szeretnék, bocs Csaba, igen? Hogyha csak tudom, és nem szeretnék még egy üzenetet azzal kapcsolatban kapni, hogy nem az utolsó vacsora volt a kiinduló pont, ezt már igen? Túl vagyunk rajta, de például ott van egy nagyon híres kép, amire méltán lehetünk büszkék, a Derkovicsnak az utolsó vacsorája, ami teljesen igen? Kimozdította az akkori formájából, modern alakokkal helyettesítette Jézust és egy pár tanítványát, teljesen máshogy, tehát ha arra büszkék vagyunk, és azt elfogadjuk, akkor mi nem fogadjuk el bármilyen más parafrázisát ennek?
Pontosan erről van szó, és gondoljunk a Brian életére, ami ha már azt megszegetjük, hogy vallási szempontból mennyire elfogadható. Hát fogalmazunk úgy, hogy finoman fogalmazunk, és élesebb a történet, mint a párizsi olimpiai megnyitó. Aztán azért ez egy 4 órás megnyitó volt, ebből kiragadni egyetlen elemet, és azt állítani, hogy ez kizárólag arra szolgált, hogy valakiket megalázzanak, azt gondolom, hogy tévút. De gondoljunk a South Parkra, ami mindent és mindenkit abszolút nem PC módon kioszt és kiosztott.
Igen.
Ami megint csak kiverheti a biztosítékot, de egyenlő mértékben osztottak, és végül hadd idézek egy klasszikust. Szabad-e hozzányúlni valamihez, ami úgymond akár a művészi, akár a nemzeti, akár a vallási szakralitás részét viseli? Hát szabad-e például a szózatot kiparodizálni? Én most mondanék egy rövid szózat paródiát. Hasadnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsöttől kezdve sírodig, ezt ápold, ezt takard. A nagyvilágon kívül nincs más, amit mívej. Ágyon vagy verjen sors keze, itt enned innod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez a föld másra sem való, csak hogy eltékozold. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai, bátorság volna ezt a hont neked fenntartani. Szabadság, itten hordozák véres zászlóidat, szabadság, itt csikorgatod véres fogaidat. Na most akkor mielőtt fölhorgod a sértett nemzeti érzelem, áruljuk el a költő nevét, úgy hívják, hogy Arany János.
Hát...
Az Arany János, aki minden idők egyik legkiválóbb költője, én azt gondolom, hogy elfogultság nélkül mondom, nem csak Magyarországon, hanem all the world, és ebben az emberben bizony volt humor, volt cinizmus, és ezt meg tudta jeleníteni a verseibe. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő a magyar nemzetet akarta megsérteni, akkor azt gondolom, hogy téved. Ez egy 1880-as években írott verse, a maga korának a kapitalista viszonyaira reflektált, és számos ilyen aranyverset lehet találni, gondoljunk például arra, hogy jönnek hozzám méltóságok, kötik rám a méltóságot, megbocsásson méltóságtok, nem érdek rám méltóságot. Ez a pikírt cinizmus jelenik meg itt, és hadd idézek még egy aranyverset rögtön a kiegyezés után, amikor a nagy lelkesedés hanyatlik, és a mindennapok, a hétköznapok jönnek, ez így hangzott, hogy hajnaunál, baknál, gonoszabb a nemzeti kormány, ez csak üvölteni hágy, az hivatalt is adott. Na vajon akkor magyar talán-e Arany János, tegyük fel a kérdést.
Nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés. És ugye jönnek azok az ellenérvek így a végére, ezt azért még tegyük bele, mert bele kell, persze nem tudjuk jól kivesézni a témát, hiszen annyi része van, hogy na vajon akkor a Koránnal és a muzulmán hittel miért nem viccelődtek. Az én személyes véleményem azért, mert a megnyitó ünnepség az európai kultúra ünnepe volt, sűrű, rétegzett szimbolikával, a fejezetekben erősen sugalva modern francia és európai és szabadvilági eszméket. Az, ami a miénk. Azzal foglalkoztunk. Nem azzal, ami a másé. Igen, máshol nem lehet. De hát ugye ahhoz el kell menni abba a fundamentalizmusba, amiről az elején beszéltél.
Legyünk rá büszkék, hogy ez a fundamentalizmus ma már nem része az európai kultúrának, és azt gondolom, hogy az egész európaiságnak az egyik legfontosabb üzenet, hogy a legkülönfélébb emberek, keresztények és nem keresztények, hívők, nem hívők, értelmiségiek és nem értelmiségiek, férfiak, nők és különféle világnézetű emberek tudnak együtt élni, még akkor is, hogyha az egyik csoport a másikat nem kedveli, nem szereti. Gondoljunk Eszterházy Péterre, aki azt írta, hogy nagyon erős parancsa, szeress fele barátodat. Nagyon erős, nagyon könnyű teljesíteni, nem lehet mindenkit igazából szeretni. Ne gyűlölj, legyen elég ennyi. Legyen elég ennyi, és akkor minden nehézség, minden bosszankodás ellenére a létező legjobb életet élhetjük, mert bármilyen szintű fundamentalizmus kerül egyszer domináns fölénybe, onnantól kezdve előbb-utóbb mindenki bajba kerül.
Csaba, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt sikerült így átbeszélni, legalább valamennyire, nyilván kapargattuk a jéghegy csúcsát, de szerintem sok jó gondolat volt benne. Köszi szépen!
Nincs mit, legjobbakat kívánom nektek, sziasztok!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk, nagyon sok mindenről, de hát nyilván az egész olimpiai megnyitó ünnepséggel kapcsolatos balhé adta az okot erre a beszélgetésre.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt van velünk a vonalban Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető, aki fantasztikusan örül a jó GDP adatnak. Ja nem? Oh, wait. Nem lett jó a GDP adat. Akkor nem tudom, örülsz, Szilárd?
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Nem örülünk annyira a GDP adatoknak, úgy tűnik, hogy kirúgta a létrát a BUX alól az a ma reggeli GDP adat, mert Európában mindenhol kisebb mértékű emelkedés van, ehhez képest a BUX jelentősen alul teljesít 0,4%-os esésével.
Hát de hogy lehet ez? Igen. Hát a miniszter úr előre szólt, hogy ez lesz, hát...
De mi a meglepetés? Hát elmondta a Nagymártól már a múlt szólt. Héten. Ja, kicsit későn szólt. Jó, azt nem mondta el, hogy csökkenés lesz. Azt mondta, arra utalt, hogy nem lesz növekedés.
Igen, és elsősorban a második fél évre mondta, hogy akkor majd nem lesz, de hogy már a második negyed év is ilyen kiábrándító lesz, azt azért nem gondoltuk volna, még mi se. Ugye hivatalos várakozás 2,3%-os volt, ehhez képest lett ugye másfél, százalék, de ami ennél is fájóbb talán, ahogy te is említetted, az a negyed év alatt, hogy ott még csak növekedni sem tudtunk. Úgyhogy hát nem gondolom, hogy most ez alapvetően megfordítaná a trendet.
De erre nem tehetünk a külföldi ipar gyengélkedése, tehát ez Magyarországnak nyilván semmi köze.
Autógyártók, ezt, meg minden.
Természetesen semmi közünk, és semmiben nem hibázunk, ez így van. De viccet félretéve azt gondolom, hogy sok összetevős most ez a történet. Ugye az építőipar sem túl jól alakult ebben az időszakban, meg úgy általában véve az ipar élen itt a akkumulátorgyártókkal ugye elég komoly visszaesést produkáltak a már működő magyarországi akkumulátorgyártók is, úgyhogy ezek az, és a fogyasztás sem indult be, amire erre a negyedévre már számítottunk, vagy hát sokan számítottak, hiszen a bérek növekedése, reálbér növekedés az statisztikailag kimutatott volt, de ettől úgy tűnik, hogy az átlag ember kedve nem jött meg jobban a vásárláshoz, úgyhogy ezek azok az okok, ami miatt elmaradt a GDP a vártól.
Hallgatóhoz kapcsolódó fontos kérdése, mit szól az USA-Szerbia olimpiai férfi kosármeccshez a Szilárd?
Nagyon élveztem a játékot, és hát nagyjából az történt, amire számítottam. Jelenleg nem gondolnám, hogy ez az amerikai válogatott verhető azért ebben az összeállításban. Egyszerűen az, hogy gyakorlatilag két teljesen egyforma ötöst tudnak úgy felküldeni, hogy a legnagyobb sztárok vannak a pályán, ezt azért senki nem tudja, ebbe senki nem tudja felvenni a versenyt.
Azt hittem a Harlem Globetrotters játszik.
Igen, voltak olyan pillanatok a mérkőzésen, de ez csak egy sima, átlagos amerikai válogatott. Jó, nem átlagos, azért tényleg most elhozták a legnagyobb sztárokat.
Vissza a forinthoz.
Hogyan hatott? Jó, hát a buxra hogyan hatott? De egyébként nem szokott reagálni a tőzs, de makroadatokra ilyen direktben nem. Ez furcsa volt, hogy most igen, vagy ez ennyire ekkora különbség volt, és akkor ez már elgyengítette
a befektetőket? Igen, a meglepetés, igen, a meglepetés ereje, meg az, hogy ilyen mértékű volt a meglepetés, az így egyszerűen a hangulatra nyomta rá a bélyegét, ugye azonnal megugrott a forint árfolyama is, felfedett euró forint emelkedett, vagyis a forint gyengült, és ez azt gondolom, hogy így összességében kiütközött a tőzsdén is. Mondom, nem tartanék attól, vagy nem gondolnám, hogy ez most alapjaiban megfordítaná a trendet, amit azért itt a tőzsdéken látunk, tehát ha a nemzetközi piacokon tart tovább az emelkedés, akkor a busz is szépen vissza fog állni erre. Inkább most ez egy ilyen napon belüli hangulatromlás és csökkenés. Igazából azt gondolom, hogy nem lesz tartós hatása itt a budapesti értéktőzsde mozgására.
Oké, és a forintra?
A forintra inkább azért nem várnám, mert ott ugye most vagyunk nagyon közel ahhoz a komoly ellenálláshoz, ami már többször megállította itt a forint gyengülését, és most is arra számítanék alapvetően, hogy ez meg fog történni, tehát hogy a 395-ös értéket egyelőre nem fogja tudni átvinni a forint, ahhoz valami komolyabb problémának vagy újabb impulzusnak kéne jönnie, de most itt a napok azért gyengélkedhet, és hát ugye ne felejtsük el, hogy a hét hátra levő része az kamat döntőülések sorozatáról fog szólni. Ugye holnap reggel Japán, holnap este amerikai, és csütörtökön brit kamat döntőülés lesz, és ezek azért deviza fronton mindenképpen meghatározóak lehetnek, nyilván nem közvetlenül a forintra, csak közvetve azáltal, hogy a dollár hogyan fog mozogni.
Oké, okay. Szilárd, nagyon szépen köszönjük az információkat.
Köszönjük szépen, további szép napot és kellemes időtöltést.
Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek.
Búró Szilárddal beszélgettünk, pénzügyi innovációs vezetővel, rossz GDP adat, gyengekedő BUX és a devizapiac, amiről volt szó.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
És minden nap van egy páros belépőjegy itt nálunk, amit el lehet vinni a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. Jóvoltából, annak, aki szerencsés, jól válaszol. A mai kérdésünk, hogy hívják Szegednek azt a városrészét, amely a Tisza bal partján található, és a belvárosi híd köti össze Szeged történelmi belvárosával? A. Rókus, B. Alsóváros, vagy C. Új Szeged.
A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
Hamarosan szigetelni fogunk, megnézzük, hogy miért zöld sziget a sziget. Előbb azonban, hiszen nyár van, érdemes táncolni egy jót.
A nyár slágere.
A nyár slágere.
A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Indul a Sziget hamarosan, hiszen augusztus 7-től 12-éig lesz Sziget Fesztivál, idén 6 napos a Sziget. Beszélgessünk egy picit arról, hogy hogyan lesz a Sziget zöld sziget. Itt van Dominusz Ákos velünk, a Sziget fenntarthatósági szakértője a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
Hát rengeteg ugye szó esik a fenntarthatóságról manapság. Hogy lehet ezt megoldani egyébként egy ilyen rendezvényen, ami hát egy, mondjuk azt, hogy egy monstre tömegrendezvény?
Igen, egyáltalán nem könnyű. Azért azt látni kell, hogy a fesztiválok azok mindenképpen nagyon nagy környezetterheléssel járnak. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a szervezők megpróbálnak azonosítani öt olyan területet, ahol hogyha beavatkozásokat teszünk, akkor az mégis ezt az óriási környezetterhelést, amivel egy fesztivál jár, azt csökkenteni tud. Ez az öt terület az energia, illetve az anyagáramlás, ami a, gyakorlatilag a beszerzések és a hulladék, a vendéglátás, utazások és szállítások, illetve a víz, és akkor ezeken a területeken belül vannak különböző módszerek, főleg európai más fesztiválokkal együttműködésben fejlesztett, vagy európai jó gyakorlatokat adaptáló módszerek, amikkel próbálunk mégis valamit tenni azért, hogy kevesebb környezet terhelés mellett valósulja meg az esemény.
Mi az, ami a legnehezebben megugorható, vagy ami tényleg egy olyan ötlet, ami nagyot lendített a dolgon, és könnyen átvihető volt?
Hát ami a legnehezebben megugorható, az sajnos egyébként pont az, ami a legnagyobb környezetterheléssel jár, és ez az utazással kapcsolatos CO2 kibocsátás. Sokan meg szoktak lepődni, amikor elmondom, hogy egy ilyen típusú fesztiválnak, mint a Sziget, a méréseink szerint akár a 90%-a is a CO2 kibocsátásnak az a látogatók utazásából adódik. És ez azért nehéz, mert pont egy olyasmiről beszélünk, ami kevésbé a mi hatáskörünk. Nem mi döntjük el, hogy mivel utaznak ide a látogatók, sőt, elég nehezen tudunk rájuk hatással lenni, hiszen adott esetben már hónapokkal a fesztivál előtt meghozzák ezeket a döntéseket.
Hát korábban is voltak már külön vonatokkal is jöttek sokan, nem? De ugye csökkent
igen,
a repülős arány talán,
az
ugye?
Az van. Csökken egyébként a repülős arány, ilyen 30% fölött voltunk a Covid előtt, 32-34% körül. Ez nagyon lassan, de most egy ilyen 28-30% között van, tehát van azért egy csökkenés. Van külön vonat Hollandiából, az nagyon népszerű, és pont ez mutatja, hogy mennyire népszerű lenne egy ilyen vonat, hogyha sokkal több helyről is jönne. Itt inkább az a probléma, hogy az európai vasúti szabályozás az nem annyira kedvez az ilyen chartervonatok indításának, annak ellenére, hogy igénye az nagyon is volna rá.
Igen,
mégis nem tudtuk máshol ezt még elindítani, de egyébként dolgozunk.
Jóval drágább, mint repülővel jön, ami mondjuk a fiatalok pénztárcáját nyilván megterheli, ez alap probléma, gondolom.
Egyébként a repülő árak nagyon felugrottak az elmúlt két évben, szintén egy Covid utáni tendencia, hogy ma már a Sziget időszaka alatt nem nagyon tudsz ide repülni 40 euróért oda-vissza, sőt, inkább a 4-600 eurós, tehát egyes desztinációkról 4-600 eurós jegyek is vannak. Ezt így meg is láttuk egyébként. Aha. A látogatók összetételén.
De akkor ezek nyilván az autó felé tereli a fogyasztókat, hogyha a vonat nem működik.
Igen, és mi is próbálunk olyan, tehát próbáljuk segíteni abban a résztvevőket, hogy minél nagyobb kihasználtságú autókkal tudjanak jönni. Az idei évtől van egy beépített applikáció is a weboldalunkban, ami kifejezetten utitársak keresésére szolgál. Pont emiatt, hogyha viszont autóval jönnek, akkor abban lehetőleg üljenek 4-en vagy 5-en.
Aha, és benne a fesztivál területén milyen újdonságokra lehet számítani, mi kimondott a zöldülést mutatja?
A fesztiválon belül talán így a vendéglátási terület, ami a legkézenfekvőbb a hulladékos dolgok mellett. A hulladékos dolgok a legmarkánsabbak, de abban nincs nagyon újdonság.
Aha.
Majd reméljük, hogy előbb-utóbb lesznek a fesztiválokra adaptált megoldásai az új visszaváltási díjnak, de ez ebben az évben még nem valósult meg, az majd egy nagy újdonság lesz. Ennek a hiány inkább a vendéglátási területen próbáltunk új intézkedéseket hozni. Már eddig is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a kint lévő étkeztető partnerek azok minél inkább fenntarthatósági szempontok alapján dolgozzanak. A legfontosabb az az, hogy megfelelő mennyiségű vega és vegetáriánus kínálat legyen a fesztiválon, és gyakorlatilag most elmondhatjuk, hogy az étkeztető helyeknek a 80%-ában van legalább két vega vagy vegetáriánus menü kínálat. Most az elfogyasztott ételeknek ilyen nagyjából 53%-a az, ami a legmagasabb CO2 kibocsátás mellett készül el, sőt 57%-a, most közben puskáztam. Az kifejezett célunk, hogy ezt eltoljuk a közepes vagy alacsony környezeti hatású menük felé. Ennek az egyik módszer az kifejezetten a vega-vegetáriánus kínálatnak a bővítése, és ebben ez szerintem egy olyan dolog, amit mindenki észre fog venni.
Uh-huh. Energetika, mert mondtad, hogy fontos tétel, ott milyen, hol mutatkoznak?
Igen, ez nagyon érdekes. Uh-huh. Nagyon érdekes helyzetben van a sziget. Európai szinten szinte egyedülálló, hogy egy ekkora fesztivál a hálózati államról valósuljon meg. És emiatt nálunk ez nem igazán prioritás, az energetikai típusú környezetterhelés csökkentés, mert egyszerűen a CO2 kibocsátásunk ebből származóan messze nem olyan kritikusan magas, mint azoknak a fesztiváloknak, hasonló méretű fesztiváloknak, amik dízelgenerátorokkal oldják meg az áramot. Aha. Tehát mi azt látjuk, hogy ha környezetvédelemről van szó fesztiváliparban és energetikáról, akkor az elsősorban a dízelgenerátorok hatékonyság növelése vagy kiváltása más eszközökkel, viszont nálunk ez szükségtelen.
Uh-huh. Oké. Okay.
Hát sok sikert mindehhez, úgyhogy szerintem tök sok minden történt. Beszélgettünk többször már erről a témáról, és azt lehet látni, hogy évről évre azért lépéseket tesztek ebben, úgyhogy sok sikert a lebonyolításhoz, és hogy minden flottul menjen, akkor augusztus 7-től. Köszi szépen, hogy itt voltál.
Várunk mindenkit szeretettel. Köszönöm, sziasztok.
Viszont. Dominusz Ákossal beszélgettünk, a Sziget fenntarthatósági szakértőjével.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Holnap is lesz Millás reggeli, 6.30-tól élőben kezdődik.
Jön
a medve ismét vissza, és ide beveszi magát a stúdióba legalább 3 napra.
Hát talán még más is befér mellé. Kemény lesz,
Gábor, föl kell venned a nyúlcipőt, hogy tartsd a medvével a szintet. Úgyhogy
sokat hallani nem fogtok, de majd próbálkozom.
Dehogy is, megeszed majd a pocket coffee-t, aztán jó lesz az. Az a lényeg, hogy Millás reggeli lesz. Természetesen utánunk viszont jön Somodi Evelin hírei után a sok-sok zene itt a Rádió Cafén. Maradjatok itt, hallgassatok sok zenét. Az applikációt is hallgassátok, bár látom az adatokból, hogy még a Balatonon is hallgattok minket elég sokan, sőt, külföldön is ráleltetek már a Rádió Café applikációra. Azzal könnyű rádiózni bárhol. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, mi most tovább megyünk, csináljuk a napközbeni dolgainkat, aztán majd holnap
jövünk
vissza.
Nekem is van dolgom?
Hát neked is van, aha, nem? Nincs?
Most már, hogy mondtad,
tessék,
most már tudok
miért
róla.
Szabin vagy egyébként?
Nem, csak még zökkenőben vagyok visszafelé.
Okay. Akkor zökkenj vissza rendesen, mert van, hajtani kell a GDP-t, mert visszacsúszott, nem dolgoztunk rendesen. Jó?
Jó, figyelj,
akkor
mindenképpen sziasztok.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádió Café gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.